a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozunk a Zsoltáros szavaival. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordított a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szemem a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok, kétségbeesésemben mondtam. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmamat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód fia, levetted rólam a bilincsedet. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Az Úr házában, az Úr udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten írott igéjét, úgy, amint írva található a Lukács evangéliumában, a 9. fejezetben, az 57-től 62-ig terjedő versekben. Az igét a nagy melegre való tekintettel leülve hallgassuk meg. Lukács evangélium a 9. részének 57-től 62-ig terjedő verseiben így olvassuk az Úr szavait. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta Jézusnak: követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérdezte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Kedves testvérek, csütörtökön délután kezdtük el ezt az ige szakaszt tanulmányozni. Elmondtam akkor is, hogy az Úr Jézus éppen Jeruzsálem felé halad, a Lukács írása szerinti evangéliumban, és ez már neki egy egyirányú út. Jeruzsálemben már az ő halála fog következni, szenvedései, majd feltámadása. Ezen az úton Jeruzsálem felé nagyon sok emberrel találkozik, mint ahogy folyamatosan sokan követték Jézust, de három emberrel való találkozását külön is feljegyzi Lukács ide, éppen ebbe az ige szakaszba sűrítve. Ebben a három találkozásban az a közös, hogy Jézus mindhárommal az ő követéséről beszél, de egyik sem követi végül őt. Az első ember, amint az csütörtökön hallhattuk, maga ajánlkozott. Hallottunk róla, milyen nagyszerű lenne, hogyha ma is ilyen önként jelentkezőkkel telne meg a templom. Milyen nagyszerű lenne, itt belépnének emberek, csak úgy az utcáról, és azt mondanák, hogy én Jézust akarom követni. Örvendeznénk neki. Úgy gondolnánk, csoda történik, hogy ilyen elkötelezett emberek jönnek, és ajánlkoznak keresztjénnek. Azonban azt láttuk csütörtökön is, most is a hallott igében, hogy Jézus nagyon hamar lehűtötte ezt az illetőt, és azt mondta neki, hogy tudnod kell, mire vállalkozol. És mondta: az égi madaraknak fészkük van, a rókáknak barlangjuk, én pedig nem tudom, hogy hova fogom lehajtani a fejemet ezen az éjszakán. Elmondta neki, hogy egyáltalán nem olyan dicsőséges és magasztos az én követésem, mint ahogyan azt te gondolod, mint ahogyan ezt kívülről látni lehet elsőre. Sokkal inkább jellemzi az én követésemet az önmegtagadás, a nehézségek és a meg nem értettség. Ezen az első jelentkezőn keresztül tehát arra tanított meg bennünket az Úr, hogy tudjuk vállalni a szolgálat terhét, tudjunk áldozatot vállalni, hogyha valóban az ő követői akarunk lenni. A második ember, akiről ma szó lesz itt az istentiszteletem, sokkal nagyobb megbecsülésben részesül. Ugyanis ezt az embert maga Jézus szólítja meg és hívja el. Gondoljunk csak bele, mennyivel másabb úgy megkapni egy komoly állást egy még komolyabb munkahelyen, hogy én jelentkezek, pályázok és 25 ember közül kiválasztanak, meg mennyivel másabb, amikor engem személyesen felhív egy cégnek a vezérigazgatója, és azt mondja, hogy önt keressük pont erre az állásra. Ugye érezzük, hogy borzasztóan nagy a különbség a kettő között. És még ennél is mennyivel nagyobb megtiszteltetés, ha Jézus Krisztus hív valakit. Mit lehet az ilyenre mondani? Egy ilyen megtiszteltetésre ugyan mit lehetne mondani? Hát sajnos sokan nemet mondanak Jézus hívására, nem törődnek vele. Pedig Krisztussal nem csak úgy együtt jár az ember, hanem tudjuk jól, bűnbocsánat révén a mennyek dicsőségébe jut. Ennél nagyobb lehetőség, ennél nagyobb előny semmiben nem létezik ezen a világon. Ez a férfi azonban közel sem zárkózik el az Úrtól. Ő nem ezek közé tartozik. Ő nem azt mondja, hogy hát nézd Jézus, engem ezek a vallásos bohóságok nem érdekelnek. Hanem épp ellenkezőleg megtiszteltetésnek érzi, és azt mondja, hogy szívesen mennék veled Jézus. Örömmel követnélek én téged. Az Úr Jézus látja is benne nyilván ezt a vágyat, hiszen ő a szívek, a vesék vizsgálója, a gondolatok ismerője, bizonyára látta rajta, hogy ebben az emberben megvan az ő követésére a vágy, ezért is szólította meg. A férfi nagyon komoly, megfontolt ember benyomását kelti, és azt mondja, hogy Uram, én mennék is veled nagy örömmel, csak hát el kellene temetni előbb az én édesapámat. Jézus pedig halljuk, mit válaszol. Azt mondja, hadd temessék a halottak a halottaikat, te pedig gyere és kövess engem, és hirdesd az Isten országát. Hát ez egy rendkívül bántó, modortalan, talán még azt is mondhatjuk, durva válasz. Mindenkinek jár a kegyelet. Mennyire otromba kifejezés ez, azt mondani egy gyászolónak, hogy ne temesd el az apádat. Olyan furcsa, hogy Jézus ilyen szívtelen. Hogy nem engedi ezt meg? Talán ez ránk is vonatkozik. Nos, bizonyára hallottuk már ezt, hogy igazából ennek a férfinak szinte biztos, hogy nagyon is jó egészségben örvendett az édesapja. Egyáltalán nem halt meg. Nem erről volt szó. Hanem arról volt szó, hogy amíg élt az apa, addig nem volt önálló ember ő. Elképzelhető, sőt valószínű, hogy ő volt a családban a legnagyobb fiú, aki örökölt, aki a legtöbbet örökölt, aki vitte tovább a birtokot. És úgy volt vele, hogy hát még az én édesapám él, egyelőre ő parancsol, és ha azt mondja, hogy megyünk aratni holnap, akkor menni kell aratni holnap. Akkor én nem mondhatom azt, hogy Jézus, követlek téged, hát mi lesz velem? Meg mi lesz az én apámmal? Mi lesz az én családommal? Ki fog learatni? És legfőképpen mi lesz a vagyonnal? Hát ha én ezt megmerem tenni, hogy nem megyek, nem állok rendelkezésre, nem segítem, akár ki is tagadhat az én apám. Mondhatja azt nekem, hogy nem örökölsz, majd örököl az öcséd. Ezt mérlegeli ez a férfi, és ezért mondja azt Jézusnak, hogy hadd temessem el előbb az apámat. Lehet úgy volt vele, öreg már az, lehet, hogy egy-két éve van hátra. Aztán ha meghalt, akkor én már a magam ura vagyok, és látod, Jézus, kész a szívem téged követni, mihelyt ez megtörténik, mihelyt eltemettük, mindent elengedek, és megyek, követlek téged. Jézus válasza, amikor azt mondja, temessék el a halottak a halottaikat, így érthető meg igazán. Nem arról van szó, hogy Jézus a szülők elleni tiszteletlenségre buzdít, hiszen ő maga mondja, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Azt mondja, még egy jóta, egy vesszőcske sem hiányozhat az igéből, a törvényből, én el nem engedek abból venni semmit sem. Sőt, olvassuk a hegyi beszédet, ahol Jézus a 10 parancsolatot magyarázza, és ott azt látjuk, hogy ő nemhogy lazítana a törvényen, hanem szigorít rajta. Amikor azt mondja, hogy ha csak valaki kívánsággal tekint egy nőre, már paráználkodott vele. Ha valaki azt mondja az ő embertársára, hogy bolond, akkor már vétett ellene. Ha azt mondja, hogy őrült, vagy valami degradálót mond róla, akár azt is mondhatjuk, hogy megölte. Szóval Jézus nem lazított a parancsolatokon, és ez igaz az 5. is. Vannak, akik azt mondják, hogy a hívő ember ne foglalkozzon még ilyen földi dolgokkal sem, mint a temetés. Temessék el a lelkileg halottak, a testileg halottakat. Tehát akik nem ismerik Jézust, menjenek, foglalkozzanak ők ilyen földi dolgokkal, hogy valakit el kell temetni. Testvérek, leszeretném szögezni, ez a történet nem erről szól. Jézus itt nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy tapossuk meg az őseinket, hogy vegyük semmibe a szülőket. Nem. Hanem azt mondja ezzel Jézus, hogy a lelkileg halottak, a meg nem tértek, az engem még nem ismerők csinálják pont azt, amit te csinálsz, barátom. Ők csinálják ezt, hogy várjuk meg, amíg meghal az én apám. Ki ne essek az örökségből, hogy maradjak valaki, félek vállalni a konfliktust. És azt mondja Jézus neki, na te ne ilyen legyél. Szó sincs arról, hogy nem szabad eltemetni a szülőket. Szó sincs arról, hogy nem szabad megadni a végtisztességet. Nem erről beszél Jézus. Hanem azt mondja, hogy a sunyiskodást ne csináld. Hogy követlek is téged, Jézus, de még nem. Még előbb ezt csinálom, még azt csinálom, még egy kicsit számítgatok, aztán majd, amikor már minden jól megy, minden rendben van, majd elindulok. Talán. Azt mondja Jézus, az élő Krisztust kövessék, aki majd gondoskodik róluk. Máté evangélium a 6. részében beszél az Úr Jézus Isten gondviseléséről. Azt mondja, nézzétek meg a mező füvét, az égi madarakat. Hát melyikük kaparkodik? Melyikük az, amelyik izzad, küszködik, kínlódik a mindennapokban? Melyikük az, amelyik tervezget, aggódik, úgy, mint ti szoktatok? De még ennél is hangsúlyosabb az az üzenet, hogy ha Jézust akarjuk követni, akkor bizony még a családunktól is el kell tudnunk szakadni, ha mindenképpen döntés elé kényszerítenek. Ebben a mondatban, amit mondtam, minden szó hangsúlyos. Tehát nagyon fontos, hogy akkor kell még a családunktól is tudnunk elszakadni, ha ők mindenképpen döntés elé kényszerítenek. Nagyon fontos, hogy az 5. parancsolat továbbra is áll. Felelősek vagyunk a szüleink, a szeretteink, a rokonaink, a gyermekeink iránt. Az, hogy Jézusért elhagyjuk őket, elszakadjunk tőlük, csak a legutolsó lépés lehet. És csak akkor fordulhat elő, ha ők kényszerítenek döntésre. Ha ők mondják, vagy én, vagy Jézus. Ha a családunk nem akar befogadni Jézussal együtt, akkor lehet azt mondani, ne haragudj, nekem ő az első. Mert a hívő, a keresztény ember mindig sokkal jobb gyermeke a szüleinek, mint a nem hívő. A hívő szülő mindig sokkal jobb édesapa, édesanya, mint amilyen a nem hívő. Tehát nem arról van szó, hogy aki Krisztus befogadja az életébe, az utána a szeretteit elkezdi megtagadni, és mindenkit lepattin magáról. De ha a rokonság, a legközelebbi szeretteink közénk és az Úr közé állnak, akkor az Úrnak kell inkább engedelmeskedni, mint sem az embereknek. Ezt mondja az 1. Korintusi levél 7. fejezetében Pál apostol is. Ha a hitetlen házastárs válni akar, váljon el. A hívő, amíg csak lehet, viszont maradjon ebben a házasságban. Tehát azt mondja Pál is, hogy ha összeházasodtatok, házasságot kötöttetek, hitetlenül, mert ezt leszögezi, hogy ne legyetek felemás igában. Tehát Keresztény ember keresztények között keressen magának társat, ez alapvető. Ha viszont hitetlenként házasodtak össze, és az egyik megtér, azt mondja Pál, el ne válj. Nehogy ez jusson az eszedbe. Tessék kitartani a másik mellett. De ha a másik Jézus miatt téged el akar hagyni, akkor menjen. Akkor nehogy te úgy dönts, hogy inkább Krisztus zárod ki az életedből, csak hogy a házastársad megtartsd. Megint itt vagyunk. Ha a másik döntés elé visz engem, akkor vagyok kénytelen csak választani, de akkor mindig Jézust választom. Ha hitetlen azt mondja, hogy nézd, én nem bírom már tovább azt, hogy te állandóan templomba jársz. Nekem volt olyan, vagy van olyan ismerősöm, aki sajnos olyan felemás igában él, hogy bizony az ő házastársa rendszeresen azt mondta neki vasárnaponként, hogy inkább kocsmába mennél. Még az is jobb lenne, mint hogy templomba jársz. Ha a házastárs, ha a másik, vagy a saját gyermek, vagy szülő, vagy valaki mondja, ha még egyszer elmész bibliakörre, akkor elválok, vagy kicsuklak, vagy ide nem jöhetsz, akkor került törésre a dolog. De akkor sem a hívő vitte törésre a dolgot, nem én, hanem a másik. Ilyenekre vonatkozik, temessék el a halottak a halottaikat. Tudni kell azt is, hogy ezek sosem egyszerű döntések. Nagy harcok, belső lelki küzdelmek, imádság által jut el erre az ember. Jézus mégis bátorít arra, hogy tudd mindig az alapokat, ő kell, hogy legyen az első. Mondja Jézus, mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mit ér? Senki más nem tudja az életünket megtartani az örökké valóságra, senki nem tud üdvözíteni, csak egyedül Jézus. Minden más mulandó, minden másnak vége lesz, minden másban és mindenki másban csalódni fogunk. Ő az egyetlen kivétel. Ezért kell, hogy ő az első legyen. Mert ő is mindig egyedül az atyának engedelmeskedett, bármit mondtak az emberek. Látjuk a tékozló fiú esetében is, hogy bánkódott szívében, amiért elment a fiú, de nem szaladt utána, hogy alkudozzon. Nincs alkú. Jézus legyen az első, ahogyan mi is az elsők voltunk a számára, még a saját élete elé is helyezett bennünket. Kedves testvérek, két embert már végigvettünk ebben a történetben, akik Jézus követésére alkalmasok lehettek volna, végül mégsem követték. Mi azért vagyunk itt, mert mi őt szeretnénk, és akarjuk is követni, és cselekedjük ezt. Segítsen bennünket az Úr, hogy ebből a három nehéz esetből minél többet eltehessünk magunkban is, minél több minden tekintetben tükröt nyújthasson elénk, hogy ami nem helyes és nem az ő akarata szerint való, abban megújulhassunk, és még hűségesebb követői lehessünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy ezek a találkozások megvannak örökítve a Szentírásban. Rengeteg ember állt be a te követésedbe, és nagyon sokan voltak, akik csak a népszerűséget, a kíváncsiságot, a cirkuszt, a csodákat keresték, várták melletted. És voltak olyanok is, akik őszintén nyitottak voltak, mert volt rengeteg kérdésük, és úgy érezték, hogy nálad feleletet találnak. Urunk, mi úgy jövünk eléd, mint akik nem csak a kérdéseikre akarnak feleletet találni, hanem tudják azt, hogy te magad vagy a válasz. Te magad vagy a válasz mindenre. Urunk, köszönjük neked, hogy így a Szentírás a számunkra nem egy jóskönyv, amit hogyha kinyitunk, akkor majd megtalálunk benne valahol egy választ a kérdésünkre, hanem te vezetni akarsz bennünket. Azt akarod, hogy veled járjunk, hogy a melletted lételben, a veled való közösségben mindig pontosan érezhessük, tudhassuk, tapasztalhassuk meg, hogy mi a te akaratod. Urunk, így könyörgünk hozzád most azért, segíts bennünket ezekkel a nehéz üzenetekkel abban, hogy jó döntéseket hozhassunk. Urunk, látod, hogy vannak konfliktusaink, lehet, hogy a családban, lehet, hogy baráti körben, lehet, hogy szomszédokkal. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy bölcsek lehessünk ezekben. Nem akarunk emberi kapcsolatokat megszakítani, hanem sokkal inkább szeretnénk másokat is hozzád vezetni. Tudjuk azonban, hogy konfliktusos helyzetben nagyon hiteltelenné válik a te igédnek a hirdetése. Mondják sokszor, te beszélsz nekünk, és valóban érezzük, hogy nem vagyunk tökéletesek, hibátlanok. Mégis segíts nekünk, Urunk, hozzád közel maradni, és hogyha végképp nem megy az együtt élés, az együtt munkálkodás, akkor abban erősíts meg bennünket, hogy meg ne alkudjunk. Hálásak vagyunk, ha ilyen döntést nem kellett még sohasem meghoznunk, és azért könyörgünk, hogy ne is legyen erre szükség. Hálásak vagyunk, ha szerető, és legfőképpen hívő keresztény családunk van. Boldogok vagyunk, Urunk, hogyha olyan gyermekeink, vejeink, menyeink, unokáink lehetnek, akik szeretnek téged, követnek téged, a te szolgálatodban állnak. Urunk, azonban, ha ez nem így van, akkor is segíts úgy élni közöttük, hogy valami módon őket vonjuk te hozzád, és ne fordítva történjék, hogy miattuk eltávolodunk tőlük. Kérünk téged, Urunk, e két beszélgetés, e két találkozás alapján, hogy segíts bennünket abban, hogy megtagadhassuk önmagunkat, hogy a kényelem szeretetünkből felállhassunk, és így kövessünk téged, és segíts abban is, hogy az élet egyik legnagyobb konfliktusában, ha ez előfordul, a jobb utat, a legjobbat, a legkiválóbbat téged tudjunk választani. Imádkozunk, Urunk, azokért most is újra, akik betegek, hogy gyógyítsd őket. Imádkozunk gyülekezeteinknek, az gyülekezetünk elesettjeiért, a magányosakért, a kétségben lévőkért. Könyörgünk, Urunk, a rossz családi körülményekért. Imádkozunk azokért, ahol a férj és a feleség bajban, veszekedésben, elhidegülésben van. Légy, Urunk, ezeknek a kapcsolatoknak, testeknek, lelkeknek gyógyítója. Kérünk téged, Urunk, hogy így teljesítsd ki rajtunk a te szeretetedet, a te drága szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.